Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Csepelről érkeztem. Ötvenkét éves gyógypedagógus vagyok, 6 gyermek, nagyon hálás és boldog édesanyja. Szeretném megkérdezni, hogy vajon Pátyon van-e itt kovács műhely? Nincs. Vagy valamilyen mesterembernek a műhelye, egy fazekas? Nem nagyon. Az van. A tegnapi nap folyamán nagyon sokat foglalkoztam a Női Csendes Napunknak a címével, Isten formáló műhelyében, és már egész héten ez a műhely szó volt az, ami ott a szívemben zakatolt. Milyen egy műhely? Úgyhogy fölelevenítettem azokat az élményeimet, amikor az osztályomat a Vörösmarty térre, a karácsonyi vásárba vittem, és egy igazi kovácsmester vonult oda ki, és mutatta meg a mesterségének a fortéjait, és elmondta, hogy milyen magas hőfokon olvad meg a vas, bemutatta a gyerekeknek a szerszámokat. Úgyhogy én most úgy készültem a bizonyságtétellel, hogy egy kicsit szeretném, ha belépnénk a kovács műhelybe. Meglátnánk, hogy ott milyen rend van. A falon ott vannak a fogók, különféle méretben, formában, amivel a kovács megfoghatja azt a fölízított, képlékeny vasat. Honnan is indul az én életem az Isten műhelyében? 21 éves voltam, amikor igazából a szívbéli fülemmel is meghallottam azt, hogy van egy csodálatos hely, ahová lehet menni. Ez Isten forrása. Sokat hallottam már előtte Istenről, hiszen konfirmációórára is jártam, konfirmáltam. De nem gyakoroltam a hitemet. Akkor elhívtak egy bibliás ifjúsági közösségbe, és úgy gondoltam, hogy elmegyek, mert az életemben vannak olyan kérdések, amikre nem tudok választ adni. Nincs igazán tartós cél előttem, mert elvégzem a tanítóképzőt, és mi lesz aztán? Férhez megyek esetleg, de mi lesz azután? Gyermekeim lesznek, és aztán? Olyan célt kerestem, olyan célra vágytam, ami maradandó. És ott, ahogy szombatonként eljártam Pápán az ifjúsági Biblia órára, egyre jobban az ige megszólított, egyre közelebb kerültem Istenhez, és egyszer csak eljött az a nap, amikor megértettem, hogy Jézussal mit lehet kezdeni. Jézus meghalt értem, hogy én újra kezdhessem, hogy én személyes kapcsolatba kerüljek az én teremtővel, teremtőmmel, mennyei atyámmal. Innen indult el a műhelybe az én életem, nagyon messziről indultam, de azon a napon, amikor megnyitottam a szívemet, és egy imádságban minden szennyet elmondtam az Úrnak, amit mindaddig összegyűjtögettem, akkor este, mikor nagy boldogan hazatértem, akkor a Bibliát olvasva ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Nagyon jó volt már így az Úrral élni, az Úrral kelni, az Úrral feküdni. Elvégeztem a tanítóképzőt, és ott Pápán egy iskolába helyezkedtem el. Nagyon nehéz osztályom volt. Nagyon eleven gyerekekkel, problémás gyerekekkel. Olyan nehéznek tűnt az egész. Reggelente már nem szívesen mentem be tanítani. És azokban a napokban sokat gondolkodtam azon, hogy mennyivel jobb lenne egy butikba elmenni. Úgyis annyira szeretem a szép ruhákat. És ki is néztem Pápán egy kicsi kis szűk utcába egy butikot, nagyon guszta volt a kirakata is, és hát kerestek is oda eladót, és úgy magamban elszántam, magamat, hogy na, holnap elmegyek, és bejelentkezem, hogy felmennének-e. És csodálatos volt Istennek a szava a napi igében, úgy szólt, hogy mindenki maradjon meg abban a szolgálatban, amelyben elhivatott a tanító a tanításban. Körülbelül ilyen volt az érzés és Istennek a szava, és tudtam azt, hogy most ott vagyok lehűtve, mint a kovács műhelyben a vas, amelyeket a vízbe dugnak, és hogy tudtam, hogy Isten mire hívott el a tanításra, és hogy maradjak meg abban. Könnyebb lett volna a másik utat választani. És nagyon boldog vagyok, hogy megtartott ebben az Úr, mert aztán úgy folytatottak a következő évek, hogy gyógypedagógiai feladatokat kaptam, sérült gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, és egyszer csak odajött az intézménynek az igazgatója, hogy hát Rozika, hogyha ha ennyire jó visszajelzéseket kapunk a szülőktől, ennyire szeretnek a gyerekek, és ilyen sokat ki tudsz hozni ezekből a gyerekekből, akkor nem jelentkeznél a gyógypedagógia tanárképzőre? És nekem meg se fordult a fejemben ez korábban. És aztán imádkoztam érte, és beadtam a jelentkezésemet. De akkor az volt a kérdés bennem, hogy vagy továbbtanulás, vagy férhezmenés. Ugyanis ez minden keresztény lánynak fontos központi kérdés, hogy vajon Istentől kapok-e társat. Ugye a kovács műhelyben is van bizony várakozó időszak, vagy a megmunkálás előtt, mielőtt fölizzítják a vasat, vagy már kész kis patkó, de még nincs itt a lovacska, akinek a lábára lehetne szegezni. Úgyhogy nekem is volt egy ilyen hosszú, több évig terjedő várakozási időszak, amíg vártam a társra, hol könnyebb volt, és el tudtam engedni, hol nehezebb, és minden csendes napon és konferencián a szememmel pásztáztam a fiatal embereket, hogy vajon ott ül-e a sorokban a nagy ő. Nehéz volt, nehéz út volt, de mindig az Úr vezetett és bátorított az esküvői meghívónkra, mert majd lesz férj is, az került, hogy hagyjad az Úrra a te útadat, bízzál benne, majd ő munkálkodik. Olyan sokszor biztatott Isten ezzel az igével, hogy hagyjam rá, ne én keressem magamnak. Aztán úgy is folytatódott az ige, hogy ki is keresem, Zsoltárok 37, hogy pontosan tudjam idézni. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hát egy fiatal lánynak melyik sor lesz az, amelyik kitűnik ebből. Megadja szíved kéréseit. De az Úr meg akarta tanítani előtte, hogy milyen az, hogy gyönyörködni ő benne. Úgyhogy sok mindenen átvezetett. Sokszor használta Isten az én életemben a testi szenvedéseket. Testi betegségekkel látogatott meg engem, és az egyik ilyen betegség egy krónikus arcüreg gyulladás, amivel nagyon erős csontfájdalmaim vannak, és amikor ez kiderült, akkor számot kellett vetnem avval, és kiderült az, hogy ez el fog kísérni engem az életem végéig, akkor el kellett fogadnom ezt Istentől, bár nem tartottam Pál apostolnak magamat, ugye ő azt mondta, hogy tövis adatott a testemben, de én is úgy éreztem, hogy van valami az életemben, ami nagyon kicsinek tart engem most. Nagyon sokszor, hogyha egy felső légúti fertőzésért, akkor az arcüregem begyulladt, és ez nagyon megpróbálta a mindennapjaimat, pláne akkor, amikor már sok kicsi gyerek is nyüzsgött körülöttem. Eljött az az időszak, amikor megismerhettem a férjemet, egy gyermektábornak volt a vezetője, és nem volt női szolgáló a lányokhoz, és ott ismerkedtünk meg. És a gyerektábor végén, levélben, mikor elköszöntünk, átnyújtott egy levelet, és egy levélben megkérte a kezemet. Az első benyomások, amikor én őt megláttam a gyerektábor elején, az volt bennem, hogy Uram, bárkit, csak őt ne. Aztán, ahogy láttam hétfőn, meg kedden, ahogy a gyerekek között forgolódott, és szolgált, és ahogy megsimogatta azokat a gyerekbuksikat, hát a szívem az egyre hevesebben vert. Uram, ő olyan, mint akit én elképzeltem. Úgyhogy amikor ezt a levelet elolvastam, akkor nagyon hevesen vert a szívem, és nagyon boldogan mondtam el a lelki testvéremnek is, hogy mi történt ott Gyöngyösön. Választ is írtam, de azt írtam a férfiúnak, hogy szeretném, hogyha Isten igéje is megerősítene ebben a kérdésben, bár nagyon kedves ő a szívemnek, de még szeretnék imádkozni, hogy teljes választ adhassak neki. És hamarosan meg is jött Istennek a válasza, és azt kaptam megerősítésül, hogy az a csoda, ami a szívemben történt, hogy külsőleg nem ő volt a fehér paripán lovagló lovag, de a belseje az olyan szép volt, hogy mit számított már, hogy vékony pipaszál lába van és körszakálla. Úgyhogy az Isten bátorító igéje alapján, amely úgy szólt, hogy az Isten békessége lakozzék a ti szívetekben, mert erre vagytok elhívva az egy testben. Így igent mondtam. És jött az esküvő nagyon hamar, bár én hosszú jegyességre gondoltam, de mivel lelkész volt az, aki megkérte a kezemet, ő közölte velem egyszer csak, hogy ő neki sok szorványa van, szombat és vasárnap, és nem tud pápára jönni udvarolni, úgyhogy mi lenne, hogy augusztusba hozzámennék feleségül. Ő már mindent jó előre kigondolt, és akkor szeptemberben kezdhetném Gyöngyösön a tanévet. Hát Isten vezetett bennünket, bár tényleg nem tudtunk hosszú ideig jegyességbe járni, de volt egy olyan alkalom, amikor úgy volt, hogy Tamás jönni fog a kedves pápára, hogy találkozhassunk, de valami miatt aztán telefonált, hogy mégsem tud jönni, és én annyira ennek a érzésnek a mámorában úsztam, hogy szeretve vagyok, és én is szerethetek, hogy azt mondtam, hogy nem baj, akkor én megyek. Na de hamarosan jött is az Úrnak a szava még aznap, csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Megint jött a Kovács műhelybe a hűtés, bele a vízbe a forró kis vasat. Úgyhogy meg kellett tanulnom azt is, hogy várnom kell Istenre, és nekem, nem nekem kell udvarolni mennem. Következő nap beszéltünk telefonon, és a férjem mondta, hogy olyan csodálatosan működik a fölfelé való telefon, mert ő azért imádkozott, hogy lássam meg, hogy nekem nem kell mennem. Úgyhogy csodálatos volt, ahogy Isten megértette velem. Eljött az esküvő napja, és ott az ige, a Róma 15:5-ből, a türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát, fogadjátok be egymást. Hogy miért olvastam fel? Azért, mert 27 éves házasok vagyunk, és ez alatt a 27 év alatt csodálatosan táplált és vezetett ez az ige. Van, amikor bátorított, hogy a türelem és a vigasztalás Istene. És valóban nehéz helyzetekben megtapasztaltam azt, hogy ő vigasztal. Van, amikor bíztatott, van, amikor felkészített ez az ige, van, amikor figyelmeztetett ez az ige. Aztán eljött az az időszak, amikor megláttam azt is, hogy az a férfiú nem olyan tökéletes, mint amire én gondoltam. Úgy gondoltam, hogy akkor én megmondom az Úrnak, és egy listát adok neki, hogy milyenné kell Tamásnak válnia. Úgy kezdtem el buzgón imádkozni, hogy ezt és ezt változtasd meg benne. Aztán az Úr megint szólt, hogy bízzam rá az én utamat, bízzam rá az én férjemet. Ő tudja, hogy miben kell formálni. Nagyon nagy küzdelem után kiengedtem a kezemből ezt a listát, és azt mondtam az Úrnak, Uram, Te tudod, hogy kivé és mivé szeretnéd őt alkotni. Te cselekedj, formáld olyanná, amilyennél Te szeretnéd látni. És aztán Kovács műhelyben van felkészülés időszaka, úgyhogy amikor jelentkeztek a gyermekek sorba, 5,5 év alatt 4 először, egymás után, akkor bizony kapaszkodtam az Úr igéjében, úgy kapaszkodtam, mint aki a hegymenetbe megy fölfelé, és csúszik vissza a lába. És különösen egy nagyon nehéz időszak volt, amikor a 5. gyermekünk jelentkezett, ugyanis az AFP eredmény nagyon rossz lett, és azt diagnosztizálták, hogy ő egy kromoszóma rendellenes, vagy egy nagyon sérült kis gyermek lesz, aki nem sokat fog élni, és azt tanácsolták, hogy ne tartsuk meg a gyermeket. Nagyon letaglózva mentem haza az eredménnyel, és nagyon kevés időm volt, hogy összeszedjem magam, hiszen a délutáni műszakba be kellett mennem, és az osztályomat át kellett vennem. Nem is tudtam akkor imádkozni, de az Úr szava, amit korábban is mondott, hogy bízzál bennem, ne félj, én veled vagyok. Ott az alatt a 1-2 óra alatt úgy fölemelt, úgy megerősített, hogy be tudtam menni a munkahelyemre, átvenni az osztályt, és csináltak egy kontrollvizsgálatot is, azon már nem volt ilyen nagy kiugró érték, de folyamatosan felügyelet alatt voltunk, az egyes számú klinikán felnagyított szívultrahangba rendszeresen vizsgálták azt a kicsi gyermeket, kicsi magzatot, aki ott növekedett a szívem alatt, és hálásan mondhatom el nagy örömmel, hogy ő most 6. osztályos kisfiú, és egy nagyon jó tanuló legényke. Igen ám, de jött egy 6. is, éppen női órán, a 23. Zsoltár tanítottam, és részletesen beszéltem arról, hogy mit jelent az, hogy az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm, füves legelőkön legeltet, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, ha a halál árnyékának völgyében járok is, botod, megvigasztal engem. És amikor én megnéztem azt a kis tesztet, és pozitív lett, kétségbe estem. Uram, hát mit akarsz még velem? Más azért imádkozik, hogy legyen gyereke, én meg azért imádkozom, hogy most vajon fogom bírnie. Nagyon kétségbe estem. Potyogtak a könnyeim. Hát mennyi dolog van ebben a négy kicsivel is. A gyülekezet, a munka és minden. És ott a könnyek között Isten elkezdett beszélni velem. Hát Rozika, mit tanítottál te az elmúlt női órán? Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Ne aggódj amiatt, hogy miből, hogyan fogjátok eltartani őket, hogyan lesz cipő. Igen, aggódtam, mert volt olyan időszak, amikor húsvétkor még bakancs volt, de jó idő, és azért imádkoztunk, hogy még ne legyen annyira jó idő, mert még nem tudunk szandált venni. Aztán volt olyan, amikor ősszel még a szandál volt, és azért imádkoztunk, hogy ne legyen még rossz idő, mert még nem tudunk bakancsot venni. De Isten mégis mindig kirendelte az imádságra a szandált is, és a bakancsot is. Nagyon bátorító volt az az ige, akkor ez a Zsoltárok 23, és tulajdonképpen ez emelt fel és tartott meg Isten műhelyében, hogy én egy másik vágányra álljak át, és örüljek egy újabb kicsiny élet, egy hatodik élet jelentkezésének. Aztán a női órák során nagyon sok örömben volt részem. Nagyon érdeklődőek voltak a fiatal anyukák, akiket a keresztelő után szólítottam meg és hívogattam a mama körbe, a női körbe. De úgy éreztem, mivel akkor is az arcüreggyulladásom egy intenzív fázisban volt, hogy Uram, nem tudsz te engem használni. Olyan nyomorék az én testem, annyi kínnal és fájdalommal küszködöm. Hogy tudsz egy ilyen semmit te használni? Itt vannak ezek a fiatal, egészséges anyukák. Kellene hozzájuk vinni az igét, és én néha még felkelni is alig bírok. És annyira jó volt Istennek újra a bátorító szava az 1 Korintus 1.28-ból. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Nagyon hálás voltam ezért a biztatásért, semminek éreztem magam, de tudtam, hogy az Úrral a semmiket is tudja használni, és az ő ereje az erőtlenség által is célba ér. Nagyon hálás vagyok az Istennek, mert több anyuka akkor hitre juthatott Gyöngyösön, és megadta azt a kegyelmet is, hogy ott lehettem lelki születéseknél is. És tudom, hogy ez az arcüreggyulladás, ez a betegség, ez így tartott kicsinek, hogy ne magamnak tulajdonítsam, hogy ne lopjam meg Isten dicsőségét. Nem én vagyok, aki munkálkodom ezekben az anyukákban, hanem az Úr Jézus maga. Ne félj a tűztől! Ne félj a tűztől, ami ott a kovács műhelyben van. Isten meg akarta nekem tanítani, hol tűzbe, hol vízbe tett. De hogy mennyire szépen formálta a jellememet. Sokszor szólt az 1 Péter 5.10-ből, hogy miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni. Aztán a 6 gyerkőc után megint oda jutottam, hogy munkahelyet kell keresnem, menedzselni kell a gyermekeket, és hát Isten minden forrást bezárt, azt láttuk meg, hogy most jött el az ideje, hogy munkába lépjek. Nagy nehezen elküldtem egy augusztusi napon, éjfél után a pépaszos önéletrajzot, és avval a vágyal a szívemben, hogy én ott Csepelen, ahova közben elköltöztünk Gyöngyösről, egy elit iskolába taníthassak. Nem akartam én már gyógypedagógusként naponta lefáradni. Féltettem magam, féltettem a gyerekeimet. Még kicsik voltak. Vajon tudok-e a munka után türelmesnek lenni hozzájuk? Úgyhogy elhatároztam, hogy én Csepelen az ötvös iskolába fogok dolgozni. Ott olyan elit szülők vannak, akik nagyon megbecsülik a tanítónénit, a tenyerükön hordozzák. És aztán jött a nap ége. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, és ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Izzott a tűz. Nem akartam. Nem akartam tudomásul venni, hogy esetleg Isten valami mást akar. Reggel megérkezett a tankerülethez a önéletrajzom, az ottani titkárnő szétküldte a csepeli iskolákba, és 9 óra környékén a csepeli gyógypedagógiai iskolából fölhívott az intézményvezető. 21 néhány önéletrajz van az asztalán, de szeretné, hogyha személyesen találkozhatnánk. Éppen ebédet főztem, kérdeztem, hogy ez egy kicsit később is lehet-e, csak dél körül tudok bemenni. Azt mondta az intézmény vezető, hogy ő estig is vár rám, mert szerinte egy 6 gyermekes anyuka tudna neki valamit mondani. Besétáltam, otthonról úgy mentem el, hogy nem ez a munkahely, ami nekem van. Ez az utolsó a ranglistán. Találkoztam az intézmény vezetővel, és elmondta, hogy milyen feladatok lennének ott, és az én szívem megint egy nagy változás történt benne, de hát ezt nekem készítették. Bárhogy is nem akartam, bárhogy is kímélni akartam magamat, úgy jöttem el az iskolából, hogy ez az én utam. Persze, azt meg sem mertem említeni, ahogy a férjem elengedett, hogy Rozika csak félállás. Megkérdezte az intézmény vezető, hogy mikor tudok választ adni. Mondtam, hát meg kell beszélnem a férjemmel, meg amit nem mondtam neki, hogy én ezért még szeretnék imádkozni. Otthon futottak elém a gyerekek, hogy na anya, mi volt, milyen volt? És mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, ott a helyem. De anya, te nem akarsz, te tanítónéni akarsz lenni. Gyerekek, úgy látom, hogy ott a helyem, Isten a szívemben meggyőzött engem. És valóban így történt, férjemmel is beszélgettünk, imádkoztunk, és olyan kioldhatatlan vágy és bizonyosság lett a szívemben, hogy egy-két nap múlva fölhívtam az intézmény vezetőt, és igent mondtam. És elkezdtem azért imádkozni, hogyha az ötvös iskolából megkeresnek, akkor ne szomorodjak el, és ne bizonytalanodjak el. Hamarosan megkerestek az ötvös iskolából, hogy a 3. osztálynak nincsen osztályfőnöke, és én örömmel tudtam mondani, mert Isten felkészített, hogy én már elköteleztem magamat, és nem volt semmi szomorúság bennem, mert ott volt az Úr, az ő műhelyében izzott engem, kalapált engem, néha hűtött, csodálatosan vezetett. Egyetlen egy dologról szeretnék még mondani, beszélni, egy nagyon friss dolog. Egy évvel ezelőtt elkaptam a COVID vírust. Én voltam a családban az első, aki átesett ezen, és a legdrasztikusabban, úgyhogy én ágynak estem, senki más a családból. 4 napig alig tudtam kikelni az ágyból, és hát mivel a 2 fiú, 2 nagyfiú után 2 nagylány van középen, aztán utána jöttek a 5.-6. ráadás fiúcskák, ezért a lányoknak át kellett venni a konyhán is, és a kicsik körül is a szerepemet, nagyon nehéz áttengedni. Egy maximalista teremtés vagyok, aki nem csak a környezetétől, de magától is megköveteli a maximumot, úgyhogy szegény gyerekeim, nem könnyű nekik. Alig bírtam kikelni az ágyból, de mindig azon a címen, hogy mosdóba kell menni, mindig bekukkantottam a konyhába, hogy jól működnek-e a dolgok. Úgy kerül-e a zöldség a fazékba, ahogy én szoktam tenni. És hát nagyon kellett tanulnom, hogy másféle úton is el lehet jutni ahhoz a borsóleveshez, mint ahogy én szoktam csinálni, sőt, még lehet finomabb is. Szóval a Covid-ban azért nem vizsgáztunk olyan jól, különösen én nem. Mindent felügyelni akartam, még alig voltam jól, de már kezembe vettem az irányítást, amit utólag látok, hogy nem volt helyes dolog, és nagyon nehezen, a gyülekezetbe is nagyon nehezen engedtem ki azokat a szolgálatokat, amiket én végeztem. És Isten tanítani akarta nekem, hogy kell utánpótlást nevelni, kell átadni azokat a feladatokat, be kell vonni az ifjabbakat, fiatalabbakat, és meg kell bízni bennük, mert Rozika, te is kezdted valamikor, valahol, és nem tökéletesen, hanem te is buktatókon, hibákon át tanultál meg egy-egy dolgot, és még most sem vagy tökéletes. Még most is ott vagy az én műhelyemben, és néha hol tűzbe kell tenni, hol vízbe. Úgyhogy én úgy mondtam a gyerekeknek, hogy az Úr visszatapsolt bennünket, mert július 25-én pápára menet az aluljáróban egy lépcsőfokot kihagytam, és lábtörésem lett, boka, lábtör csontnál tört el a bokám. Úgyhogy elájultam, mentő vitt be a sürgősségi osztályra, és a sürgősségin egy kedves, szerzetesnek készülő betegápoló volt, akivel beszédben elegyedtem. És elkezdtük, ott volt nálam a csendes percek, és elkezdtük a csendes perceket olvasni. És hát nagyon felüdítő volt számára is, számomra is az ige, az Ézsaiás 41:10-ből. Ne félj, mert én veled vagyok. Sohasem vagyunk egyedül. Isten velünk jár. És az volt az áhítatban, hogy Isten velünk van útunk minden egyes lépésén. Tehát Isten tudta, hogy én félre fogok lépni, egy lépcsőfokot kihagyni. Olyan békességet kaptam akkor ott. Tudtam, hogy ezt Isten készítette nekem azért, hogy a kohóba tegyem, hogy formáljon. Nem tudtam még, hogy mit akar velem megértetni, csak azt, hogy neki jó terve van. Aztán fekvő gipszbe tették a lábamat, fekvő gipszet kaptam, és jött értem a fiam, hogy haza vigyen Cseperre, és hamarosan meg kellett értenem, hogy na most jött el annak az ideje, hogy Rozika, mindent kiengedsz a kezedből, és átadsz mindent. Nagyon nehéz volt, de elkészítette Isten a szívembe. Meg kellett tanulnom elfogadni úgy a dolgokat, ahogy meg tudták tenni. És hálás volt a szívem, hogy meg tudják tenni. Nagy-nagy hála volt a szívemben, hogy olyan szeretettel vettek körül a családban, a gyülekezetben. Nem csak a Covid időszak alatt, amikor az egész család karanténban volt, jöttek a telefonok és jöttek a kapu elé helyezett bevásárol dolgok, hanem itt is megtapasztalhattam azt, hogy az Isten a tenyeré hordoz. Mivel Csepelen is van mamakör, a kismamák fölhívtak, hogy nem akarnak a terhem lelenni, de ők nem szeretnék, ha elmaradna a mamakör. Megtarthatnánk-e ott, ahol én a lábamat tartom a fekvő gipszbe. Úgyhogy így jöttek ezek a drága édesanyák, és a fekvő gipszbe is az ige mellett lehettünk az anyukákkal, és nagyon hálás voltam, hogy újra bizonyságot tehetek nekik is, hogy jó a kohóban lenni. Köszönöm szépen!
Mi is köszönjük szépen. Gondolom, hogy mindannyian elvihettünk nagyon sok gondolatot, igét, akár a fejünkben, akár leírva. A 274. dicséretet keressük ki, és énekeljük el. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. És úgy is énekelhetjük, hogy Rozika ezt az éneket szerette volna a végén, mert nagyon kedves éneke. 274. dicséret, és mind a négy verse.